Márk evangéliumában vagyunk, 4. fejezet, 26. versétől olvassuk. Nekem van melegem, vagy nekem van melegem? Meleg van? Igen? Levert a víz. Jó, az úgy, hogyha van kereszthúzat csinálva, akkor jó. Látsz. Látsz rám, igen. Üdvözlet az internet előtt csücsülőknek. Örülünk, hogy itt vagytok velünk. Nézi bárki is? Dani, nézi? Van valaki, aki nézi? Fogadjunk, hogy Erzsike nézi. Szia, Erzsike. Szóval, Márk evangéliuma, 4. fejezet. És mozog a levegő. 26. Ezt is mondta nekik Jézus. Isten királysága hasonlít a gabonaföld műveléséhez. Na, kis gazdáim. Tehát Isten királysága hasonlít a gabonaföld műveléséhez. A földműves, a gazda először kimegy a földjére magot vetni. Azután telnek múlnak a napok, és a magok kicsíráznak, a növény pedig növekszik. Senki sem tudja, hogyan. Igen, a növények először szárat növesztenek, azután kalászt hoznak, végül szemeket nevelnek a kalászban. Tehát Isten tudja, hogy a dolgoknak milyen sorrendben kell történnie. És Isten tudja, hogy a dolgoknak milyen sorrendben kell történnie az életünkben. Úgyhogy bízni benne az egy dolog. De megengedni neki, hogy csinálja, amit ő akar, az egy másik dolog. Oké? És aztán még egy másik dolog, hogy megengedni neki, hogy akkor csinálja, amikor ő akarja. Azzal a renddel, ahogy ő akarja. Az is egy dolog. Másik dolog. Ja, úgyhogy... Mondjuk együtt hangosan, hogy megvan a sorrend. 1, 2, 3. Megvan a sorrend. Ja. Tegnap arról beszéltünk, vagy tegnap előtt, hogy amikor a dolgaink nincsenek rendben, ha rossz a rendszer, akkor nem fognak működni a dolgok. Tehát akkor nem működnek a dolgok. Úgyhogy ezért van az, hogy elkölteni a pénzt, mielőtt még megkapnánk, vagy elkölteni a pénzünket, mielőtt még odaadnánk az elsőt az Úrnak, az nincsen rendben. Tehát akkor az nincs rendben, az nem jó ötlet. Vagy a házasság előtti szex, amikor nincs rendben, nincs meg a helyes sorrend. Házasság előtt, az nem egy jó sorrend. És rengeteg hátulütője van, de nem erről akarok beszélni, csak egy-két gyakorlati példát erre, amikor nincs rend. Oké, tehát megvan a rendje a dolgoknak. És azt mondja az egyik Zsoltán, hogy hálaadással lépem át az Úr kapuját. Ez is a rendről szól, hogy mikor belépek Isten jelenlétébe, az első dolog, hogy hálát adok. Tehát rend, van rend. Ugye, oly jó vagy. Oly jó vagy. Tehát, hogy megvan a rend, hogy mikor belépünk oda, Uram, köszönöm. Köszönöm, hogy vagy. Köszönöm, hogy ismerlek. Köszönöm, hogy te jó vagy. Köszönöm, hogy te jó vagy hozzám. Köszönöm, hogy élek. Köszönöm, hogy lélegzek. Köszönöm a létezésemet, mindent, ami vagyok, és mindent, aki te vagy. És ezért mondja, hogy minden élő őt dicsérje. Minden élő őt dicsérje. Úgyhogy mindegy, mit érzek, milyen helyzetben vagyok, Uram, én élek. Úgyhogy ezt köszönöm. És ez a háladás, ez a rend, hogy így lépek be Isten jelenlétébe. Na, tehát van egy rend. És amikor rend van, akkor annak aztán lesz eredménye. És a 29. vers, amit olvastunk, nem olvastunk, de olvassuk, azt mondja, amikor a szemek beérnek, a gazda, az Márk evangéliuma, itt a kulcsszavunk, azonnal learatja a gabonát, mert elérkezett az aratás ideje. Néhányan túl korán akarnak aratni. Tényleg, hajlamosak vagyunk. Még meg sem gyökereztek a dolgok, de már pénzt akarok költeni, hogy lenyűgözzek másokat, hogy olyanoknak tetszek, akik nem is ismernek engem, és nem is fontosak, nem is vagyok fontos számukra, de azt akarom, hogy lássák, hogy mim van. Vagy nem tudom. És azt, amit Isten ajándékba adott, elherdáljuk, mert nem tudjuk, hogy hogyan használjuk dolgokat, és mikor használjuk azokat a dolgokat. De amire igazán fókuszálni szeretnek ebben a részben, az a 27. vers, tényleg a telefonokat halkítsátok le, kérlek. Köszi a vészjelzést. Egyébként nem tudom, hogy tudtátok-e, de a hívás akkor is bejön, ha le van halkítva. Csak nem ugrunk le a székről hirtelen a hangeffektől. Tehát a 27. vers, második fele, 28. vers, első fele, azt mondja, a növény pedig növekszik, senki sem tudja, hogyan. Tehát a növény növekszik, de senki nem tudja, hogyan. És elgondolkozik az ember Isten kegyelmén, és nem tudom, hallottad-e már ezt a szót, hogy Isten szuverenitása. Isten szuverenitása, ez a a mindenek felett valósága. Tehát ahol úgy és az történik, amit ő akar. Mindenek felett. Tehát amiben senki semmit nem tud beleszólni, belelátni, beleintézni, belebefolyásolni. Tehát van Istennek egy ilyen szuverenitása, egy mindenek felett valósága. Tehát a tér, idő és anyag felett valósága is Istennek. Okay? Tehát elgondolkozik ezen az ember, az ő kegyelmén, az ő szuverenitásán, hogy mit számít, amikor ezen gondolkodom, számít valamit, hogy én most ma nem tudtam aludni, mert izgulok a holnapi napom miatt? Vagy hogy mi lesz majd, mikor visszamegyek Balatonról, és ez a dolog vár, az a dolog vár, amaz a dolog vár. Tehát ha azt nézem, hogy Isten mindenek felett való, és Isten kegyelme elég minden egyes helyzetre, akkor lehet, hogy nem is kell annyit agyalnom bizonyos dolgokon, és izgulnom, hogy mi hogyan lesz, vagy mi lesz, ha így lesz, mi lesz, ha úgy lesz. Úgyhogy is inkább hagyom, hogy Isten tegye úgy, ahogy tegye, azt, ahogy tegye, ahogy ő akarja, ami az ő része. Úgyhogy ezért van a címünk az ami, hogy hagyd, hogy a Föld tegye a dolgát. Hagyd, hogy a Föld tegye a dolgát. És Jézus tanításai, amint eddig már láttuk, itt a Márk evangéliumában, hogy ellenállást hoztak létre. Éppen annyira ellenállást is provokáltak emberek részéről, főleg a tűrődődöm csapattól, éppen annyira ellenállást hoztak létre, mint amilyen jó hatással is voltak másokra. Okay? Tehát a kettő valahogy együtt ment, és ez egyébként ez így szokott lenni, hogy ami hatással van, az ellenállást is fog létrehozni. Úgyhogy ezt tudtad? Tehát ami hatással van, az ellenállást is hoz létre. Ami jó hatással van, annak lesz ellenállása is. Úgyhogy mondom elletted ülőnek, kérlek, a következőt. De hosszú lesz, úgyhogy jól figyelj, nem olyan hosszú. Ha az ördög nem piszkál téged, akkor nem jelentesz veszélyt a számára. Oké, tehát ha az ördög nem piszkál téged, akkor nem jelentesz veszélyt a számára. Ez idáig láttunk öt ellentmondásos példát Jézus életéből, amiket így elővettünk a Barbár Jézus üzenet sorozatban. És tudod, így felmerül a kérdés, hogy miért is akarunk mi olyanok lenni, akik nem kerülnek soha ellentmondásos helyzetbe. Miért küzdünk az életünkbe ezen, hogy minden szép, sima legyen, hullámmentes, karcmentes, kivasalt, szép. Tehát miért? Hát ha így nézem Jézus életét, akkor ha ez a jó, hogy minden kivasalt és szép legyen, akkor Jézus élete egy totál káosz és bukás. És ő élte a leggagyibb és a legszörnyűbb életet. De hogy nem így történt. Tehát szerinted a kereszt az mi volt? A nagy vasalás? Vagy? Számunkra, igen. Számára nem, de számunkra ez a nagy kivasalás volt. Hogy kivasalta a ráncainkat, a bűneinket. Hogy a mi életünk az tiszta legyen. De hogy tudod, az, a kereszt az nem egy ékszer szimbólum, tehát nem. Ez egy olyan embereknek a kivégzési eszköze volt, akik rendszerellenes emberek voltak. A rómaiak azokat tették keresztre, és ölték meg ott, akik a rendszer ellen mentek. Tehát rendszerellenes emberek. És bárhová ment Jézus, emberek megrettentek. A farizeusok mindenképpen. Az írástudók mindenképpen, a törvénytanítók mindenképpen. És az egész rendszert kiakasztotta a tetteivel is, ahogy néztük eddig, meg a szavaival is, amiket mondott. Oké, úgyhogy ez az egyik. De figyelj, nem csak ők akadtak ki, a csapat, hanem a démonok is. Majd vasárnap egy ilyen sztorit fogunk megnézni. Azt hiszem, nem. Majd később. Előveszünk egy ilyen sztorit is, démonosat. De, csak ízelítőként, tehát, hogy még a démonokat is kiakasztotta, sőt, démonokat is megrettentette. Tehát amikor valami tisztátalan szellem közelébe került Jézus, akkor ezek egyszerűen nem tudtak mit kezdeni magukkal. Tehát sikoltozni kezdtek az emberekben, üvöltözni kezdtek az emberekben, vergődni kezdtek az emberekben. Tehát arra késztették az embereket, hogy ártsanak maguknak, és aztán végül leborultak a lábához. Nagyon érdekes. És egy bizonyos módon vicces is, hogy a démonok jobban tudták, kicsoda Jézus, mint a farizeusok, meg a törvénytanítók. Jobban tisztában voltak vele. A démonok leborultak elé. A törvénytanítók meg karbetett kézzel ítélgették Jézust. És azon gondolkodtak, hogy hogyan öljük meg. Nem furcsa? És mondok még egy furcsát. Néha olyanoknak kell lennünk, mint a démonok. Lehet, ez furcsán hangzik. De néha olyanoknak kell lennünk, mint ha a vallásosakkal állítom szembe őket. Nem olyanok, mint a vallásosok, nem inkább, mint a démonok, mert a démonok legalább tudták, hogy kicsoda Jézus. Tisztában voltak azzal, hogy milyen hatalma van. És megrettentett. Tudták, hogy Jézus nem egy átlagos, nem egy hétköznapi, egy egyszerű figura, hanem tudták, hogy Jézus Isten fia. Isten fia. Mi egyébként miért is imádjuk őt? Azért imádjuk őt, aki ő. Érted? Tehát, tényleg, tekintsünk rá, mint egy mindenek felett álló úr. Egy mindenek felett álló király. És ne úgy tekintsünk rá, mint egy a hétköznapi segédeszköz. Akit elő tudunk szedni, ha dolgok nem működnek, vagy ha valamit nem értünk, akkor őszedjük el, hogy magyarázza meg, hogy csak föl tudjuk dolgozni agyba, hogy mi történik velünk, mert nekünk mindent meg kell értenünk. Oké? És ezt tanulmányozzuk már pár hete, és láttuk Jézus könyörületességét, és láttuk Jézus ezt az ellentmondásos személyiségét Jézusnak. És azt látom így az életben, hogy ez a kettő az együtt nő egyébként. Ez így együtt megy. Együtt megy. Ahogy Jézus egyik példázatában a konkoly és a búza is együtt növekszik. És ez egy példázat, amit egyébként Jézus használt, és nagyszerű alkalmazása van, meg jelentése. Nem ez a mai példázatunk, de ott arról beszélt, hogy a búza együtt nő a konkoljjal, ami el akarja folytani a búzát. És amit mi szeretnénk, és hajlamosak vagyunk rá, hogy azt hiszem, igen, Máté 13-ban van ez a példázat, hogy mi szét akarjuk választani. Amint észrevesszük, amint látjuk, mi egyből oda akarunk nyúlni, kihúzni, szétválasztani, megoldani. De Jézus azt mondta, hogy a kettőnek együtt kell növekednie. Muszáj. És persze ott a végidőkről beszél, hogy mikor lesz az aratás, meg hogy, meg mit tudom én, de van gyakorlati alkalmazása számunkra a mai nap. Ahogy Isten egyre bensőségesebb és közelibb kapcsolatra hív bennünket, és von magához minket, úgy egyre nagyobb konfliktusokat fogunk megélni az életünkben, területeken. És ez ne zavarjon össze bennünket. Ne zavarjon össze. Ne próbáld szétválasztani. Ne próbáld szétválasztani a szerinted jó dolgokat a szerinted rossz dolgoktól. Mert az csak szerinted. Az csak szerinted. Mert Isten használja mind a kettőt egyszerre. Isten használja mind a kettőt egyszerre. A konkolyt használja, hogy megalázzon bennünket, és lent tartson bennünket, hogy ne hordjuk már annyira fönt az órunkat, ne akarjunk már annyira ügyesek, okosak, és mindent tudók, megmondók lenni. A búzát pedig a fenntartásunkra, a táplálásunkra, az áldásunkra, és a kettő az együtt nő. Úgyhogy ebben a környezetben nyúlunk most a mi példázatunkhoz, amit elkezdtünk olvasni. Oké? Okay? Tehát Jézus ezekben szeretett tanítani. Itt a negyedik fejezetben, Márk 4-ben is van jó pár példázat, amiket Jézus használ. És ami érdekes Márk evangéliumában, hogy a Márk evangélium ez nem időrendi sorrendben írja le a dolgokat, hanem válogatva. Úgy próbálja felépíteni, tehát Márk Péter segítségével úgy próbálta felépíteni ezt az egész evangéliumot, hogy tényleg Jézus szolgálatára csúcsosodjon ki, hogy ő kicsoda volt, miért jött, és aztán az evangélium fele az utolsó hetéről szólt, a keresztről és a feltámadásról. Oké, és itt a negyedik fejezetben elkezd tanítani arról, hogy mi is Isten királysága, hogy milyen Isten királysága. És a különböző típusú földekkel kezdi. És ha megfigyeled a példázatokban, ezekben a példázatokban, hogy a magvetés az folyik. Tehát mindegyikben van valami magvetés. És úgy beszél róla, hogy a magvetés, ez történik. Tehát magot megy a magvetés, folyamatosan. Víz bele abba, hogy a magvetés, az folyamatosan megy. És ez az a gondolat, hogy Isten mindig szól. Most mindegy, hogy próbálom leírni neked Isten országát és királyságát, de Isten mindig szól. Nem kell azért imádkoznunk, hogy Uram, szólj hozzám. Tudod, miért kell imádkozni? Hogy tudja kusba maradni. Hogy meghalljam azt, amit ő mond nekem. Ezt kell megtanulnunk. Nem az, hogy Isten szóra bírjuk, mert ő szól. Folyton szól. Folyton szól. Nem csak akkor, amikor reggel elmész és kinyitod Isten igéjét. Mert ha a Szent Szellem benned van, akkor ő szól hozzád. Persze nem fog ellenkezőt mondani, mint ami le van írva. Tehát ne likvidáld Isten igéjét, beszédét az életedből, de hogy szól. De szól a teremtett világon keresztül, szól a testvéreken keresztül, bármin keresztül tud szólni. Tudod, ha csöndben maradunk, akkor meghalljuk. Tehát azt mondja ezekben a példázatokban, hogy megy a mag folyamatosan. És a Bibliánk azt mondja, hogy ez a magvető példázata, de igazából én azt mondanám, hogy ez nem a magvető példázata, ez inkább a földek példázata. A földek példázata, és a szívünkről szól igazán. A föld, a mi lelkünk, elménk, akaratunk, érzelmeink. És arról beszél, hogy az elvetett mag, tehát néhány elvetett mag az ösvényre hullik, amit felcsibegetnek a madarak, és igen, van ilyen. Van ilyen. Tehát vannak ilyenek az életedben, amik ellopkodják az örömödet. Tudod, örömtolvajok. Ezek dolgok lehetnek, ezek emberek lehetnek. Örömtolvaj. Letaglóznak már 7:30-kor reggel, vagy mit tudom én, tehát nem, írt neked egy SMS-t, vagy egy üzenetet, vagy nem tudom. De Jézus azt mondja 4:15-ben, hogy az ösvényre hullott magok esete azokat az embereket jelképezik, akik hallják ugyan Isten üzenetét, de Sátán azonnal kilopja ezt a szívükből. Vagyis elterelik a figyelmed, hogy ne tudjál az alapján élni, amit hallottál. Amit hallottál. Mert mindenkinek van egy csomó olyan magva, amit nem vetettünk még el. Tehát van a kis magbutykosod, és ott van benne a mag, és még nincs elvetve. Egyébként fantasztikus maggyűjtők vagyunk. Tudjuk, hogy hogyan húzzuk alá a magokat a Bibliánkba, hogyan írjuk ki, rendszerezve hogyan írjuk ki, megtöltjük a jegyzetfüzeteinket ezekkel a magokkal, de nem alkalmazzuk, mert nem rakjuk a földbe. És nem lesz belőle semmi. Mert a maghoz, hogy növény legyen, és aztán abból sok mag legyen, tehát reprodukció, ahhoz a földbe kell kerüljön a mag. Oké? Tehát a mag föld nélkül csak egy kihasználatlan lehetőség. Ott van a magban minden, tehát tele van lehetőséggel, amit a DNS tartalmaz, és kihasználatlan, mert nincs a földben. Csak a zsebemben van, vagy a jegyzetfüzetemben van. És számomra ez nagyon szomorú. Nagyon szomorú. És úgy csinálunk néha, mintha ki lehetne költeni őket, a kis tojást. Ülünk rajtuk, a magocskáinkon. Isten rámutat, hogy nem szúrja a fenekedet? Már mondtam 5-szer, és ott ülsz a magon. Tudod, úgyhogy ne csak hallgasd az igét, hanem cselekedd is meg. Mert nem a hallása áld meg, hanem a tevése. Nem a hallása áldja meg az életedet, hanem a tevése. Tényleg azt hisszük sokszor, hogy többet kell tudnunk. De én rájöttem már, hogy én már rég eleget tudok. Én már egy életre valót tudok. És mindig többet akarok. És tudod, azt mondjuk, hogy én növekedni akarok szellemileg. Növekedni akarok szellemileg. Figyelj, ha tennéd, amit tudsz, növekednél. Tényleg. Tehát ha tennénk, amit tudunk, akkor növekednél. És a szellemi növekedés, ez egy érdekes, ez mindig is érdekes volt, mert én mindig azt hittem, hogy a növekedéshez több tudás kell, több információ. És akkor majd hú, meg ha, aztán hi-hi-ha-ha. És tudod, most mennyire bánom, tényleg mennyire bánom, hogy nem akkor írtam könyvet a gyereknevelésről, mikor még nem voltak gyerekeim. Mert akkor mindent tudtam róla. Érted? Tehát akkor mindent tudtam róla. Akkor annyi mindent tudtam volna róla írni. Érted? Mielőtt még szülő lettem volna. De mikor is jöttem rá, hogy mit jelent szülőnek lenni? Amikor elkezdtem csinálni. Amikor ott voltak a helyzetek, és Isten adott hozzá magokat, és azokat elkezdtem csinálni. Vagy mennyire bánom, hogy nem akkor írtam könyvet a pásztorlásról és a gyülekezetvezetésről, mielőtt még az lettem volna. Mert akkor is annyi mindent le tudtam volna írni. Diagramok, jó kis könyv lett volna, teóriák, ki hogy csinálta, megmondani, hogy ő hogy csinálta, és aztán ott rosszul csinálta, meg ő is, amit csinált, az, ő is rosszul csinálta, de az, amit én gondolok, az nagyon jó lenne, meg nagyon jó dolog, amit mondok. És aztán megjelentetek ti, és tönkretettétek a teóriáimat. Értitek? Fenékbe rúgtátok az egészet kukába kellett dobni. Oké, tehát ha most kéne megírnom mind a két könyvet, akkor egy ilyen szórólap lenne az egész. És van az emoji, az az imádkozós ilyen izé. Körülbelül ennyi lenne rajta. Az imádkozós emoji. Tehát ennyi lenne a tartalma. De hiszen hát annyit tudtam ezekről a dolgokról. Persze. Egyébként észrevetted már, hogy azok az emberek adják a legtöbb tanácsot, akiknek a legkevesebb a tapasztalata a dolgokban. Tehát azok annyira okosak tudnak lenni. Tudod, hát ha a helyedben lennék, akkor én azt csinálnám, hogy... És persze tudom, és nem ítélkezem, csak mondom. És jön az okosság. Na, de... Ebben a részben, amit olvastunk, mert most csak úgy csipegettem ebből a Márk 4-ből, de amit olvastunk, van három dolog, amit látok ebben. Ez nem három különböző pont lesz, csak három nagyon szép szó. És lehet, hogy azt mondod, hogy kicsit szétszórt a balú. De azt mondja ez a példázat, hogy fogja ez a gazda a magot, és beleteszi a földbe. Nem a polcra, a földbe. És aztán megtapasztalja az érési folyamatot, habár nem tudja, hogy hogyan megy végbe. Ezt olvastuk, igaz? Ott az érési folyamat, hogy hogyan fejlődik ki, mi lesz belőle, és azt is írja, hogy a gazda nem tudja, hogy megy végbe. Hát milyen gazda az ilyen? Gagyi gazda. Hát még ezt sem tudja. Hát legalább írja be a Google-ba, aztán én is meg tudom mondani, hogy megy végbe. Ott a Google, a barátunk. Tehát mire van szüksége magnak? Fényre, hőmérsékletre, folyadék, víz, tápanyag. Tudod, aztán megfelelő helyre kell ültetni. Látod, én tudom, hogy megy ez. Marha okos vagyok, így nő a mag. És meg tudom magyarázni. Na, de figyeljetek, ez túl egyszerűnek tűnik. Tehát túl egyszerűnek tűnik. Tehát ha a Bibliánkban van egy példázat, és ez baromi egyszerű, ez nem baj, mert nyilván Jézus olyanoknak beszélt, mint mi, tehát egyszerűeknek egyszerű módon, hogy megértsük. De mindig vannak azért benne dolgok, ami a nem látható dolgokról is szól. És van egy mélysége, és van egy mélyebb jelentés, egy felszín alatti. Főleg, mikor arról beszél, hogy Isten királysága hasonlít. Hát ez... És amikor ezt olvasod, hallod, hogy Jézus megemlítette Isten királyságát, és még senki nem mondta ezt a kifejezést, csak Jézus, ő volt az első, hogy Isten királysága. És azt mondja, hogy hasonlít. Tehát amikor megszólal, és elkezdi mondani ezt a mondatot, egyszerűen mindenki beizgul, hogy itt most valami nagyon nagy dolgot fog mondani, mert ez új, és ő jött, és onnan, és most, most mit fog mondani, és jaj, de jó, és ez egy vadonatúj koncepció, tehát, de hogy valami földit akar mondani Jézus, hogy mi földik megértsük, nyilván nem valami avataros példát fog mondani, vagy ilyen Star Wars-os példát, vagy mit tudom én, az űrutazásról. Ehelyett azt mondja, és lehet, hogy ez a csalódás nekünk az egészben, és ezért futunk át egy csomó példázaton, mert olyan az Isten országa, tehát... És aztán azt mondja, mint egy mag. Hát azt hittem már valami... Jobbat mondasz, mélyebbet mondasz, nagyobbat mondasz, komplexebbet mondasz, mint egy mag. De igazából, tehát ebből értjük meg, hogy gyakran, mikor Isten tesz valamit az életünkben, és az egyik szavunk, hogy jelentéktelen. Ez jelentéktelen. Tehát jelentéktelen tűnik. Tehát mikor Isten tesz valamit az életünkben, ez jelentéktelennek tűnik. Aztán beesik a földbe, ahol láthatatlanná válik. Ez a második szó. Láthatatlanná válik. Tehát eltűnik a mag. És ezek után sokszor, mikor Isten hatalmas módon munkálkodik az életünkben, fogalmunk sincs, hogy hogyan történt, tehát Tudatlanok vagyunk, ez a harmadik szó. Jelentéktelen, láthatatlan, tudatlan. És igazából ez a vázlatunk. Most nem fogok végigmenni a három szón külön-külön, hanem, ez leírja Isten munkáját. Három dolog Isten királyságáról. Gyakran jelentéktelennek tűnik, gyakran láthatatlan, és gyakran azt érzed ebben az egészben, hogy nem tudsz semmit, te tudatlan vagy. Vágó úr, fogalmam nincsen, ugye? Tehát ez a kulcsmondat. Tehát, és akkor itt a mondatunk, nézzük csak a következő mondatot. A legnagyobb bizonyítéka annak, hogy növekszik a kapcsolatod Istennel, pont az, hogy nem érzed, hogy növekedne a kapcsolatod Istennel. Puff! Hányan izgultok? Hányatokkal beszéltem, hogy jaj, azt hiszem, nincs rendben az életem, mert nem érzem, hogy növekednék, meg nem érzem, hogy változna valami, vagy nem érzem, hogy kevés a libabőr, meg a mit tudom én. Tehát sajnálom, amikor valakinek libabőre van szüksége, hogy érezze, hogy Isten vele van. A legtöbbször a legnagyobb növekedéseidet nem fogod érezni a felszínen. Nem fogod érezni a bőrödön, az érzelmeiden. Nem fogod érezni az érzékszerveiddel. Néha a legmélyebb munkája Istennek az sokkal nagyobb, mint a legmagasabb, ami a leglátványosabb. Sokkal. És különben is. Egy erős építménynek nagyon erős alapra van szüksége. A föld alatt. Úgyhogy remélem, hogy egy hatalmas kő leesett a szívedről. Úgyhogy Jézus azt mondja, hasonlatos az Isten királysága. Tehát ha valami annyira kicsi, és látszólag jelentéktelen, és olyan láthatatlan dolgokon megy keresztül, és ez még tudatlannak is érzed magad, ez olyan, mint a gazda, aki a földbe rakta a magját. Oké? Úgy, hogy fogalma sincs, hogy mikor, és milyen állapotban fogja majd újra látni. Ezt mondja. Ez hihetetlen. Persze, megöntözheti. Igen, meg lehet öntözni. Persze, még meg is kapirgálhatja a földet, fölszántja, stb. Tehát megteheti. Vagyis azt mondom, hogy igen, van némi részünk. Van némi részünk az Istennel való kapcsolatunknak. De. Itt a másik összetevője a hitnek, amiről beszélni akarok, mert arról nem sokat hallunk. És éhes vagyok erre. Mert rengeteg keresztény hallgatja a cuki üzeneteket, Isten áldja meg őket, és nagynak tűnő dolgokról beszélnek benne, hogy mit tehetünk, hogy bocsássunk meg szabaduljunk meg a függőségeinktől, meg ezt tegyük, meg azt tegyük, meg amazt tegyük. Jó keresztény 10 pontja. Az első 10. De tisztán hallom a fülemmel, hogy az emberek a szívükben visszakérdeznek, hogy oké, de hogyan? Oké, de hogyan? Nem? Tehát, de hogyan? Elmondod mit, de nem mondod el hogyan. Nem tudom hogyan. Úgy értem, most Balu itt mondja nektek, hogy én nem tudom, hogy hogyan. Sorry. Nem tudom, hogy hogyan. Nem tudom, hogyan olvassam a Bibliám. Kösz az olvasási terveket meg, hogy köszi. De attól még nem tudom, hogyan olvassam a Bibliám. Oké, tehát nem tudom, hogyan imádkozzak 15 másodpercnél hosszabban, hogy ne a bevásárlólista jusson eszembe meg, hogy mit kell csinálni, még tudom én, mit kell csinálni holnap vagy este. Nem tudom, hogyan. És lehet, hogy ez a nem tudom, hogyan, Ez lehet, hogy nem a legszellemibb dolog, amit idén kimondtál. De figyelj, kiket választott Jézus tanítványainak? A szellemi nagyágyukat? A vallási nagyágyukat? A profikat? Akik mindent tudnak? Mindenről? Nem tudtál tőlük olyat kérdezni, amiről ne tudtak volna mondani 15 igeverset, definíciókat, vagy ne tudtak volna egy témáról 3 hetes szemináriumot tartani. Tehát kit választott Isten tanítványok? Vagy, kit választott Isten, hogy kihordja az ő gyermekét? Jézust. Egy 14 éves tinilányt, aki, mikor jött az angyal, hogy bejelentse neki, hogy mi fog történni, mi volt a kérdése? Hallom, amit mondasz. De hogyan? Vagy a tanítványok, a nagyágyuk. Mikor Jézus azt mondta a nagy tömegetetésnél, hogy menjetek és edessétek meg őket. Mit kérdeztek? Hogyan? Hallom, amit mondasz megint. De ez a szellemi növekedés. És ez egy motorja a növekedésnek, és a kezdése a növekedésnek, hogy bevalljuk, hogy mi nem okosak vagyunk, nem tudjuk, hogy hogyan. És van egy éhség a szívünkben, a hogyanra. Most, hogy ennyire fel vagyok spanolva, de... De tényleg üvölt a kérdés bennem, amikor hallom, hogy mit tegyek. És nem tudom, hogy hogyan. Nem tudom, hogyan neveljem a gyerekeim. Nem tudom. Mielőtt megszülettek, tudtam. De most már nem tudom. És hallom a csodás üzenetet, hogy tartsd a szemed Jézuson. Ne nézz a szélre! Ne nézz a hullámokra! Ne nézz a mélységre! De hogyan nézzek olyasmire, ami láthatatlan, könyörgöm? Mert a hullámot látom. A vihart látom. De Jézus az nincs itt 3D-be. Hogyan nézek helyette Jézusra, mikor ezt látom? Nem tudom, hogyan. Nem tudom. Hallom, amit mondasz, és akarom is. De nem tudom, hogyan. Hányan tudjátok, hogyan? Jó, akkor végül is mindenkinek prédikálok most, mert azokat úgy magukra akartam volna hagyni, vagy holnap már ők taníthatnak, de... Tehát nem tudom, hogy hogyan. Nem tudom, hogyan kell megbocsátani valakinek. Úgyhogy tartom a tisztes távolságot. És tudod, hogy ne bántson meg újra. Mert nem tudom, hogyan. Okay? És tudod, itt van a mi kis gazdánk, aki nem tudja, hogyan kell a magot növeszteni, és Jézus azt mondja, hát pontosan ilyen az egész. Pont ilyen. Pontosan ilyen. A növekedés az ilyen. Hogy nem tudod, hogy hogyan. Van egy rész, amit tudsz és teheted, vetsz, öntözöl, szántasz, de nem kell tudnod, hogy hogyan nő. Nem kell. Azt akarják, hogy elhidd azt, hogy Isten azokat választja, azokat áldja, azokat használja, akik profik. És akik a tökéletesség határait súrolják. De elárulom, hogy kiket keres Isten. Halászokat. Pikkelyes, halszagú, érdeskezű halászokat, mint Pétert. Prostikat, mint Ráháb. Érted? Olyanokat, akik nem tudják, hogyan. Ezt keres Isten, az alázatosokat, akik keresik az igazságosságot, akik éheznek rá. Nem tudják hogyan, de éheznek rá. És nem azok, akik azt gondolják magukról, hogy jó, én sokat tudok, én nagy bölcs vagyok, ezt mi aztán tudjuk, és majd meg is mondjuk mindenkinek. Annyira telve vannak Isten. Nem. A saját bölcsességükkel, hogy nincs szükségük Istenre. Tehát ha úgy jöttél, hogy nem tudom hogyan, akkor csak számíts arra, hogy Isten majd meg fogja tölteni azt az edényt, amit kiraksz elé. Úgyhogy nem kell tudnom hogyan. Nem kell tudnom, hogyan működik. Nem tudom, hogyan működik az autón például. De mégis elhozott. Van némi fogalmam, mert közlekedés gépész technikusnak tanultam, tehát tudom, hogy a motor, hogy működik, meg minden. Tehát, és erre jöttem rá Isten, hogy nem kell értsem, hogyan. Nem kell értsem ezt. Tehát most itt prédikálok, ti láttok, de egyébként látnak Szegeden, meg a világ túloldalán is az internet miatt. Én nem tudom, hogy ez megvan rá a magyarázat fizikailag, meg mindenhogyan, de nem tudom, hogyan. Nem értem, de mégis megtörténik. Attól függetlenül, hogy én tudom-e, hogy hogyan, vagy sem. Ja. És lehet, hogy van itt valaki olyan helyzetben, ahol, olyan helyzetben vagy, úgy érzed meg, hogy én nem tudom, hogy hogyan. Nem vagyok elég okos hozzá. Ahhoz a helyzethez, amiben vagyok. Uram, én ehhez kevés vagyok. Uram, én még sosem jártam ezen a területen az életemben. Uram, annyira zöldfülű vagyok ehhez az egészhez. És Isten eljött a mennyből, és nem kell tudnod, hogy hogyan. Nem kell tudnod. Azt kell tudnod, hogy ki. Nem azt kell tudnod, hogy hogyan, hanem azt kell tudnod, hogy ki. Hogy kicsoda ő. És csak dicsérd őt a szívedből, dicsérd őt a lelkedből, mindenedből. Dicsérd őt azért, aki ő, az aratás urát. Aki azt mondta, hogy ha elmered engedni ezt a magot bele a földbe, ahol aztán nem tudod, hogy mi történik, de akkor majd lesz aratás. Nem tudod, hogy hogyan, de lesz. Mert azt mondja, hogy a mag az enyém, az aratás az övé. Úgyhogy nem kell tudnom, hogy hogyan, csak vetnem kell. Csak bátran vetnem kell. Úgyhogy ne engedd, hogy a nem tudom visszatartson a vetéstől. A nem tudom, hogyan, ne tartson vissza attól, hogy vess. Tehát ne engedd. Ne engedd. A gazda nem tudta, hogyan fog megtörténni, de tudta, hogy mit tegyen. Azt mondja, csak vetnem kell, csak folytatnom kell. Folytatnom, vetnem, folytatom az imát, folytatom, továbbra is bízni fogok, meg kell maradjak Isten házában, jelen kell legyek benne, csak továbbra is vetnem kell. És Jézus is így bánt az emberekkel, nem azt mondta, hogy figyelj, emberek halászává teszlek titeket? És aztán ilyen utasításokat adott neki, Péter, kölcsön tudod adni a hajódat? Tehát Péter, szükségem van az akaratodra. Csak add nekem az akaromat, hogy akarom. Ne nézd magadra, hogy képes vagy rá, vagy elég okos vagy-e hozzá. Akarod-e? Mert akkor használni foglak. Csak vesd alá magad, az engedelmességed. De néhányan leálltak ezzel. És leállnak. Nem vetnek többé. Tudod miért? Mert nem tudják, hogyan. De nem kell tudnunk, hogyan. Lehetünk olyan, mint Ábrahám, aki kijött Úr városába úgy, hogy nem tudta, hova megy. Nem tudta, hogy hova megy. És nem is kellett tudnia. Tudod, miért nem kellett tudnia? Mert tudta, hogy ki hívta őt. Hogy ki hívta őt ki, és ennyi elég volt. Ha tudom, hogy ki hív el engem, akkor nem érdekel, hogy hova hív. Vagy nem tudom éppen a részleteket. Fogod már a mait? egy kicsit fogjuk, hogy miről van ma szó. Ez nem csak egy ige része, hanem egy nagyon fontos elv. Hasonlatos az Isten királysága az emberhez, aki elment vetni. Tehát megvan a részed. De amint tudod a részed, és teszed is, amit tudsz, eljutsz arra a pontra majd, hogy nem tudsz esőt csinálni. Eljutsz arra a pontra, hogy nem tudod az időjárást, a hőmérsékletet befolyásolni. Eljutsz arra a pontra, hogy nem tudod kontrollálni a növekedését a magnak. És lesznek sokan, akik használják, vagy nem, lesznek sokan, akik hallani fogják ezt az üzenetet, és mégis mindent tudni akarnak a vetés előtt. És ez rendetlenség. Ez nem az a rend, amivel kezdtük. Nem kell tudnom, hogy hogyan. És ez van a szívemben van, hogy szolgálni szeretnék felétek. Azzal, hogy elmondom, hogy hagyd, hogy a Föld végezze a dolgát. Hagyd, hogy a Föld végezze a dolgát. Mert a legnagyobb munka nem akkor történt, amikor a gazda tette a részét. A legnagyobb munka akkor történt, amikor a Föld tette a dolgát. És egyébként van egy együttműködése a kettőnek az életünkben. Tehát azok a részek, amiket nem tudok tenni, amiket meg tudok tenni, ugye, az, hogy öntözök, meg szántok, meg vetek, vetem a bátorítás magjait, az élet magjait, az élet szavának magjait, befektetek a forrásaimmal az Isten királyságába, ezeket meg tudom tenni. De az a rész, ami a gyümölcsöt hozza létre, az nem a gazda része. Nem. És két végletbe esettünk. Mikor azt hiszük, hogy azon múlik, amit mi csinálunk, mi tudunk, vagy az, hogy minden Istenem múlik. És ebben a részben, amit itt olvastunk, a gazda vet, de a Föld az, ami létrehoz. A gazda vet, ő csak vet, meg vet, meg vet, meg vet, de a Föld az, ami létrehoz. És ez egy hatalmas titok. Mert a Földben derül ki a célod. Az elhívásod. Mit értek ez alatt? A Földben, lent a sötétben. Ahol nem látsz semmit. Ezek a félelmeinkben. A tanástalanságainkban. A csalódásainkban. A nehézségeinkben. Az elutasításainkban. A sötétben. És figyelj, mondok valamit, amire most jöttem rá, én. Hogy, tehát ne feledd, egy példázat mindig egyszerű a felszínen, de mélyebb jelentéssel bír a mélyén. Én régen azt hittem, hogy a gazda az Jézus. A gazda Jézus. A mag Isten igéje. A probléma ezzel a fordításával a példázatnak az, de már beszéltem róla, csak tegyük össze, hogy Jézus nem lehet a gazda. Ugye? Nem lehet a gazda, mert a gazda nem tudja, hogyan ezt mondja. Tehát nem lehet a gazda Jézus, mert... Érted? Tehát Jézus Isten bölcsessége, tehát ha azt mondjuk, hogy Jézus a gazda, aki veti a magot, akkor lemaradunk a példázatról és az elvről, ami a mélyén van. És tehát nyilván az elv az, hogy a nem tudom hogyan, az ne tartson vissza attól, hogy vess, amit itt kiírtunk. De a példázattal van egy olyan, kapunk egy képet Istentől azzal kapcsolatosan, ami még nem történt meg. Tehát Jézus ezzel a példázattal valamit bemutat, ami még akkor, amikor ő elmondta ezt, még nem történt meg. Tehát mindenki körülötte, ugye Márk 3-ban választotta ki a Happy Ganget, a csapatot, 12-t maga körül, és ha elolvasod az összes evangéliumot, azt látod, hogy ez a 12, mikor arról beszél, hogy meg fog halni, meg mit tudom én, ez mindig mindenki meg akarja őt menteni. Legalábbis aki félig érti legalább, Péter. Tehát meg akarják menteni, ne kelljen keresztre mennie. Mert az ő szemükben a halál mozdulata az a kereszt halál. Oké? Tehát, és amikor ott állt Jézus a Sanhedrin előtt, ez a zsidók vének tanácsa, a 70 vén, és aztán a rómaiak előtt, akik végül elítélték, Jézus csendben ott állt előttük. És azt mondja Ézsaiás 53, hogy annyira csendben volt, mint a levágás előtt lévő lyuk. Csendben tűrte, hogy megtörténjen az, aminek meg kell történnie. És a tanítványokban meg minden azt kiáltotta, hogy jöjjön le a keresztről. Ez nem lehet, hogy ez így végződjön. Ne kelljen már eltemetni őt egy sírba. De Jézus ott állt Pilátus előtt, és hagyta, hogy vádolják őt. Hagyta, hogy bántsák őt, hogy kínozzák őt. Habár ő ártatlan volt. Elutasították őt. De mindvégig tudta, hogy a földnek, amiben ő most van, annak van egy célja az életében. Tehát ahogy ott állt a halálra ítélői előtt, simán megállíthatta volna őket, hogy egy angyal hadott, csak úgy. Egyébként az egész démoni sereget, azt mondja, hogy az angyalok egyharmada belett csapva, és azok lettek a démonok. És azt hiszem, hogy 100 millió, vagy mennyi van, nem tudom. A lényeg, hogy 30 millió démon legalább van. És azt mondja a Jelenések könyvéből, hogy csak egy angyal így elbánt ezzel a bukott csapattal. Tehát Jézusnak akár csak egy angyalt is elég lett volna hívnia, hogy megmentsék őt a keresztről. De nem tette. Nem tette. Megtette volna, hogy megmentsék őt a nehézségétől, a csalódásától, az elutasításától, de azzal a csenddel, amit őt produkált, a vádló és elítélője előtt, ezzel a csenddel mondott valamit. Mondott valamit, amit ebben a példázatban illusztrált is. Mégpedig azt, hogy hagyd, hogy a Föld elvégezze a dolgát. Hagyd, hogy a Föld elvégezze a dolgát. Mert ha ők vádolnak engem, akkor az én mennyi atyámnak nem kell vádolni a titeket. Nem. Ha ki akarok ebből menekülni, nem lesz aratás. Oké, és ezt ő értette, és ezért mondta ezt a példázatot is. Nekünk is. Tehát azt mondja, fogom a vádlásaidat, fogom a szégyeneidet, és elnyerem a büntetésedet, hogy te a bűnös szabad lehess. Ez. Tehát ezért vett el a vádlásaidat, úgyhogy ő nem utasította el a temetést. Jézus nem utasította el a temetést, hanem hagyta, hogy a Föld 3 napig tegye a dolgát. Érted? Mi azt hittük, hogy temetésen vagyunk, de valójában egy mezőgazdasági leckét tanultunk. Mert Jézus nem eltemették pénteken. Jézus el lett vetve pénteken. Az egy vetés volt, nem temetés. És mivel vetés történt, ezért ott nem temetési hangulat van, hanem egy várakozás. Mert ha van vetés, akkor ott lesz aratás is. És ezért van az, hogy ő az első szülött az atyafiak között. Tehát a temetése az nem a vég volt, hanem mindennek a kezdete. Hihetetlen. Tehát ha csalódáson, nehézségen, szenvedésen, elutasításon mész keresztül, csak hagyd, hogy a Föld tegye a dolgát. Ne küzdj ellene, ne fuss el előle. Hadd végezze a dolgát. Ez Jézus evangéliuma. Ilyen Isten királysága. Ember nem tud olyat tenni veled, amit Isten ne tudna használni a jóra. Ne felejtsd ezt el. És hiszem ezt. Hiszem, hogy Isten mindenben a jóra munkálkodik azok számára, ugye ez Róma 8-ban van. Jóra munkálkodik azok számára mindenben, akik szeretik őt, és el vannak hívva az ő terve szerint. De nem mindig tudom, hogyan. De nem kell tudnom, hogyan. Elég, hogy tudom, hogy ki. Hogy ki. Amúgy Róma 8.28-ban, mert ott van ez a vers, nem a dolgokon van, hogy minden dologban jóra munkálkodik. Nem. Nem ezen van a hangsúly. Hanem az elhívva. Hogy el vagyok hívva. Ez a hangsúly ennek a versnek. Hogy el vagyok hívva. Tehát az, hogy szeretem Istent, és ő elhívott engem az ő terve szerint. És amikor azt hallom, hogy Istennek terve van velem, az egy ígéret számomra. Hogy amikor az élet hoz egy sötétséget, amikor az élet hoz egy elutasítást, amikor az élet hoz egy félelmet, az élet hoz egy csalódást, de el vagyok hívva az ő terve szerint. El vagyok hívva az ő terve szerint. Lehet, hogy jelentéktelennek tűnik, lehet, hogy láthatatlannak tűnik, és tudatlan vagyok, mert nem tudom hogyan, de tudom, hogy ki hívott el. Úgyhogy látnak minket a közvetítésben, de nem tudom hogyan. De eljut hozzád, akárhol is vagy. Isten áldjon érte, hogy nézed. És Isten elvégzi a dolgát, és különben is. Tudjátok, az ő gondolatai nem az én gondolataim. Az ő utai nem az én utaim. Úgy értem, magasabbak, mint az enyém. Tehát nem tudom, hogyan, de tudom, hogy ki. Tudod, nem tudom, hogy fogok ezen a dolgon túljutni, de nem is kell tudnom. Nem tudom, kit fog Isten használni, hogy átsegítsen ezen. De nem is kell tudnom. Lehet, hogy... És tényleg, lehet, hogy manna lesz az égből. Lehet, hogy egy holló lesz a pusztában. Lehet. Nem tudhatjuk, hogy mi volt éppen Isten gondoskodása Isten emberei számára. Lehet, hogy egy özvegy sareptából. Ahová azt mondta Isten, hogy illés, menj el, sereptem, hogy lesz egy összegy, és ő fog rólad gondoskodni. Nem tudjuk. Nem tudjuk. Vagy lehet, hogy egy kisrác ebédje, akit még be se vettek a lajstromba, mert annyira jelentéktelen mennyiségű, és annyira láthatatlan mennyiség a sok emberhez képest. Tehát nem tudjuk. Nem tudjuk. Nem tudjuk. De mag mindig olyan kicsinek tűnik, és Isten használhat egy kis fiút. Isten használhat egy kis dolgot. És nem kell tudnom, hogy hogyan. És lehet, hogy vannak itt néhányan, akik megrekedtek. Megrekedtek, mert túl sokat akarsz tudni. Tényleg, túl sokat akarsz tudni. Mindent kontrollálni akarsz, mindennek utána akarsz menni. Nem szeretnéd, hogy meglepetés éljen, de csak azért, mert utálod a meglepetés érzését. Nem arról szól, akiről te törődni akarsz. És akit segíteni akarsz. Ez rólad szól. És közben nyomorba kerül mindenki körülötted. Tehát nem, nem. Tehát ez egy romba döntünk. Mindent körülöttünk. Mert mindent tudni akarunk. Nekem muszáj beszélnem ezzel, muszáj beszélnem azzal, mert neki tudnia kéne, és itt senki nem tud semmit. Mondja már meg nekem valaki, hogy hogyan. És nem találok senkit se, hogy azzal, hogy hogyan. Hát akkor elmegyek a világ végéig is, akkor, hogy megtudjam, hogy hogyan. Isten áldjon. Gyönyörű élet lesz. Ahol te sem találsz megnyugvásra senki. Úgyhogy ott vagy, sötétben. És ott maradsz a sötétben. Úgyhogy szerintem szükségünk van, hogy néha-néha olyan üzenetet halljunk, ahol a gazda őszintén azt mondja, hogy Fogalmam sincs, hogyan. Fogalmam sincs. És ez fontos. Ez fontos, mert ha beszélgetned kell olyan emberekkel, akik szörnyű dolgokon mentek, vagy mennek keresztül, és azt mondod nekik, hogy Isten át fog vinni ezen, akkor majd nem leszel túl gyors és marha okos, hogy megmondd, hogy hogyan. Tényleg. Hanem csak azt mondod, nem tudom, hogy hogyan. Egyet tudok, hogy a minden vigasztalás Istene ott lesz veled. És benne lesz. És körbe fog venni téged angyalokkal. És ha azzal a defekttel kell leélned az életed, akkor úgy fogod leélni az életed. Vagy ha azzal a defekttel éli le valaki az életét, akit te nagyon szeretsz, és mindent meg akarsz neki oldani, akkor úgy fogja leélni az életed. De ott lesz az ingyen vigasztalás Isten. Úgyhogy nem tudom, hogy hogyan, de tudom, hogy kinek hittem. Úgyhogy vetem a magot. Vetem a magot. Ez az én dolgom, csak hogy vessem a magot. Vessem a magot. Vessem a magot. És igen, néhányat elcsipegetnek, néhányat elfolytanak, néhány elszárad, de a kísértés ott van ezekben a helyzetekben, hogy amikor elveted a magot, és ez a mag nem érik be, akkor könnyen azt mondjuk, hogy akkor nem fogok vetni többet. Tudod, és azok a helyzetek, hogy pedig imádkoztam, és mégis megette a rák azt, akit annyira szeretek. Pedig imádkoztam, tehát vetettem. Befutcsolt a vállalkozásom. Nem egy, nem kettő. A gyerekem drogozik. És össze vagy zavarodra. Hogy mi Isten dolga és mi a tiéd. De te dolgod az engedelmesség. Csak vess. Ne állj meg. Vess. Vess. Jézus Isten magva. Neki a földbe kell kerülnie 3 napra. És a feltámadás segít nekünk a várakozásban. Ja. Úgyhogy szerintem sokszor inkább az lenne a jobb, ha bizonytalanságban lennénk, mert nem kell összezavarodnunk abban, hogy mi vagyunk a mag, hogy mi vagyunk a forrása a dolgoknak. Remélem, hogy mindent jól csinálok, és akkor majd minden jó lesz. Nem. Ez a mai üzenet egy profétikus üzenet. Nem abból a szempontból, hogy bármi jövőbe látó dolgot én akarok nektek mondani, vagy ilyesmi jöjjön ki a számból, nem ebben az értelemben, hanem úgy, hogy ma kaptatok magot. Kaptál üzenetet, kaphattál személyesen üzenetet. És fogadd el. Hogy fogadd el személyesen, mert ez a talajról és a földről szól az üzenet. Rólad. Ha úgy jön le, hogy ez csak egy tanítás, vagy csak egy következő tanítás, vagy ez már 85. tanítás itt a Balatonon, az nem jó. Csak fogadd el ezt a magot. És azért imádkozom, hogy Isten szabadítson meg attól, hogy azt várd minden helyzetben, hogy mindent meg kell értened. Az engedelmességet adóhoz. A végkifejlett Istené. Úgyhogy hagyd, hogy Isten végezze a dolgát. Hagyd, hogy a Föld végezze a dolgát. 2 Korintus 4.17. Mert a mostani, könnyen elviselhető szenvedéseink csak rövid ideig tartanak, mégis örök dicsőséget szereznek számunkra. És figyeld ezt az összehasonlítást, és ez a dicsőség pedig olyan csodálatos, hogy össze sem lehet hasonlítani a szenvedéseink. Hihetetlen különbség van a kettő között. Akkora különbség közte és a Föld között. És néhányan lehet, hogy a Föld szakaszban vagytok. Sötétség van, elutasítás, az álmaiddal kapcsolatban. De csak József. Egy Mózesből a József, nem Mária feleség, férje Józsefnek, egy Mózesből. József az álmai megkapása után mit csinált, mikor kapott egy álmot? Parádét, névjegykártyákat, szórta, minden tuti lesz, gyerünk, rengeteg követője lett, 8 millió lájkolója. Nem, verembe dobták. A földbe. Minden ígéretnek van egy verme. Minden ígéretnek van egy verme. Minden álomnak szüksége van egy talajra, a föld alattira. A hitnek trágyára van szüksége. El kell vetni, és trágyát kell dobni rá, mert a föld hozza létre a gyümölcsöt. Mi csak a felszínt tudjuk kapargatni, öntözni, számtani. Rendbe rakni egy kicsit a szívünket, hogy nyitott legyen, elfogadó legyen, de aztán a munka az ott milyen történik. És ebben a mély munkában benne van az elutasítás, a bizonytalanság, az összezavarodottság. De csak hagyd, hogy végezze a dolgát. És ez volt József számára az üzenet, vagyis a testvérek számára. De Józsefnek a tanulság 1 Mózes 50-20. Hogy ti rosszat terveztetek ellenem. Ti rosszat terveztetek ellenem. De Isten terve, akiket elhívott. Jóra kívánta fordítani. Hogy úgy cselekedjék, ahogyan az ma van. Tehát pont azért történt minden az elmúlt 20-30 évben, hogy itt tartsunk, ahol most ma. És hogy sok nép életét megmentse. Úgyhogy hajd, hogy a föld tegye dolgát. Úgyhogy szeretnék most imádkozni érted, hogyha szükséged van rá. Csak hajtsuk meg a fejünket, csukjuk le a szemünket. Az életetek most a földben van. Ha felmered ezt vállalni, ha tudod, hogy rólad van szó, ha tudod, hogy küzdesz a nem tudom hogyannal, akkor csak emeld most fel a kezedet, hitben ő hozzá, az atyához. Csak bátran. Csak tedd fel a kezed. Az az elengedésnek a jele. Ne izgulj, senki nem néz, senki nem videóz téged, csak lazulj le. Lazulj le. Atyám, imádkozom azokért, akik felemelték a kezüket ma. Azokért, akik azt mondják, hogy nem tudom hogyan. És tudom, hogy ez egy olyan terep, amit te nagyon tisztelsz. Azt mondtad, hogy ha megalázzuk magunkat, akkor te felemelsz. De amikor büszkék vagyunk, kevélyek, akkor ellenünk állsz. Uram, mi ma a jó oldalra akarunk állni. A jó oldalra. Megértve, hogy a növekedésünk az eredménye azoknak a dolgoknak, amin keresztül megyünk. A családunkban, a hitünkben, a gyülekezetünkben, az életünk minden területén. És halvány lila dunsztunk nincs arról, hogy ez hogy történik. Mert van, akinek van pénze, és bölcs akar lenni vele, de nem tudjuk hogyan. És aztán van olyan is, akinek meg azon gondolkodik, hogy hogy legyen következő falatja. De nem tudjuk hogyan. És van, aki meg akar házasodni, de nem tudjuk hogyan. Aztán valaki meg azon küzd, hogy nem akar házas maradni többé. Nem tudjuk, hogy hogyan. Úgyhogy csak mondd neki a szívedben, hogy nem tudom hogyan, Istenem, de tudom, hogy ki. És hiszem, hogy velem vagy. És kihirdetem, hogy a szellemed által most felkelek, mint egy mag. Felkelek a földből, mert hiszek a feltámadásban. Nem tudom hogyan, de tudom, hogy ki. Köszönjük. Köszönjük, Isten. Köszönjük, Úr Jézus. Szeretünk téged, és akarunk egy dalt is énekelni neked. Amen.